Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Ez egy ízelítő volt, kérlek szépen, ja, hogy értem. Ezzel fog kezdődni majd. Ez így van, egy ízelítő, mert ezzel fog kezdődni majd a Millás reggeli, ilyen... szépen berúgjuk majd az ajtaját ennek a pénteknek.
Nagyon jól csináltad, mert itt mindenki punyadozik, láttam süttanit megjönni, ő sem túl friss, mi is szerintem még kanalazzuk össze magunkat, te egy körrel előrébb jársz, mert már egy kávé ott van nálam.
Azért, mert nem bírtam tovább.
Igen, nem sokára én is elszaladok érte, de előtte köszöntöm persze a hallgatókat, hogy köszöntjük őket, hiszen ez a Millás reggeli pénteki adása itt a Rádió Café 98.0-án, május 23-a péntek reggel van, pont 6:30, és hát igen, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs természetesen.
És a hallgatók is, bár olyan sok üzenetet nem kaptunk, ami egyébként teljesen arányos azzal, amit én láttam befelé jövet a Balatoni út, Budaörsi út, Hegyalja, Erzsébet híd, Pesti rakpart relációban. Nagyon kevés autó jönt, és nagyon hamar ide értem, és egyébként valami ilyesmiről ír D. Kartárs is, azt írja, hogy optimista jó reggelt kartársak, mintha a hétvégére elfogyott volna a lendület a szokásos relációban, aggály és tünetmentes 21 perc, 10 másodperc, szinte üres utak, Szerencs utcai lámpa menetből. Hát, igen. Jó reggelt, Endre!
Az első riffekből. Igen. Köszi. Ez van. Na jó, Dezső nap van, képzeld el.
Ó, köszöntjük őket nagy szeretettel.
Van-e Dezső ismerősöd?
Dezső, lehet, hogy nincs, úristen, ezt mindig ilyen félve mondom, mert mi van, hogy éppen
van,
és hallgatja, igen.
Vagy egy második neve valakinek.
Igen.
Úgyhogy egyébként a Dés, Dezi, Dezsider, tehát ezek ilyen különböző Dezsér, ilyen nevek vannak még.
Akkor ezt teljesen körülöttük. Ja nem, hát azért van René, William,
Na tessék. Ugye,
Vilmos, Norma, de főleg a Dezső és a mindenféle származékai vannak itt a naptárban.
A Desiderius névből származik, igen. Az óhajtott gyermek. Úgyhogy Desider is van. Na, csak azért érdekes ez a Dezső meg a Desider, már hogy így rögtön szálljunk bele a valóságba, mert mit gondolsz, hogy mit nyújtott be ez a jóra való úriember, aki folyamatosan az ország csodálatos javulását próbálja elérni, és úgy hívják, hogy Kósa Lajos Debrecenből érkezett, és nagyon figyel arra, hogy nehogy valami baj legyen, kérlek szépen, és úgy rátette az ujját az ország ütőerére, és azt ítélte meg, hogy szükségünk van egy olyan törvényre, kérem szépen, ami megvédi a nemzet identitását, és az ország kereszt névkincsét megvédi, kérlek szépen, mert hogy a legszemélyesebb dolog a nemzet identitás, a keresztnév kincs. És ezt meg kell óvni, a keresztnév kincset.
És ezt hogy fogjuk megóvni, akkor kiveszik belőle azokat, ami már egyáltalán nem a...
Kérlek szépen fellépne az extrém keresztnevek ellen Lajos. Mm. És arra jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy tudja-e, hogy a Lajos az a régi germán Klodovek név, francia Louis formájából származik, és úgy ment
hát
át, hogy
majd...
a Clui ó franciából, a Clovis középkori latin, ugye így jött az ó felnémet Klodovekből, a Ludovig volt ugye az eredeti ősgermán név, ami egyébként azt jelenti, hogy hangos háború. Ez a jelentése. De Lajosnak ezt sikerült behúzni. És mi lesz az Ahmedekkel? Mi lesz a Desiderius-okkal? Mi lesz a Jamálokkal?
Pontosan.
A Denisekkel?
A Rönék
ők
és
már hozzátartoznak
ugye
a keresztnévkincsünkhöz?
Lehet, hogy aki már itt van, az örülhet, becsapjuk az ajtót, és újak nem jöhetnek. Nem tudom, hogy ez hogy lesz, és hogy képzelik. De valami hasznosabb dologgal is foglalkozhatnának.
Igen, jó lenne.
Nézzük évfordulókat, kérlek szépen. Hát azt mondja, szegény Girolamo Savonarolát, domokos predikátort és két társad mágián égetik meg ezen a napon 1498-ban. Hát jó, az nem jó.
Mit akart szegény?
Hát valami olyasmit mondott, amit akkoriban nem volt szabad, aztán lehet, hogy igaza volt, mint ahogy sokan, például Giordano Bruno is.
Lehet, hogy föl akarta venni a Ahmed nevet.
Lehet, és azt mondták, hogy
azt nem.
Szó se lehet róla, mert az olasz nem tudom milyen
kincsek. Nem, egyébként bírálta a bankhálózatuk miatt, és a kicsopongó életet élő egyházat.
Ajaj! Hát igen.
Elvitte a SUVH, az akkori SUVH, szegény Girolamo Savonarola. Ajaj.
Igen, ilyet nem mondom.
Nem szabad. Korrupció, aztán... despotikus uralom, szegények kizsákmányolása. Te egész jó fickó volt ez.
Igen, egy darabig.
Savonarola. Igen, hát utána meg ropogós lett belőle.
Azt mondja, hogy 1896-ban megnyílik a nagyközönség előtt a milleniumi ünnepségsorozat keretében a Konstantinápoly Budapesten elnevezésű hatalmas szórakoztató komplexum Budapesten a Lágymányosi öbölben.
Uh-huh.
Na hát, erről nem is tudtam.
A vérvörös csütörtök is ezen a napon volt 1912-ben, egy tömegtüntetés, amit ugye a kivezényelt rendőrök és katonák brutálisan feloszlattak. Több áldozat, számos sebesült, innen kapta megmozdulása nevét.
49-ben megalakul az NSK, aki még emlékszik rá, a Német Szövetségi Köztársaságnak volt ez a neve, ugye szétszakadt két részre, Németország keletre, nyugatra, és a nyugati rész volt ez. Aztán egy hét egyet oda gombócoltunk az angoloknak, igen, 1954-ben most Puskás Ferenc nevét is a Népstadionban játszották az angol-magyar meccset, és 7-1 lett a gólarány, az aranycsapat nyert persze.
Hát ezek a régi szép idők, ugye. Aztán van itt ez a Tommy című kiváló szerzemény, ami talán az első igazi musicalnek tekinthető, mert hogy megjelent a The Who című együttes, Tommy című album, de igen, a rock opera, első rock opera, az 69-es. Egyébként a Who-ról meg az jutott eszembe, hogy mostanában áll a bál, mert pár hét alatt kétszer rúgták ki egymás után a dobosukat. Volt az Zach Starkey, aki egy nézeteltérés miatt távozott, 3 nappal később visszatért a bandába, aztán egy búcsú turnéra készül ugye a zenekar, megint kirúgták. Tehát hogy tényleg volt, jó volt az első megérzés minden esetre, úgyhogy óriási
bál. De abban van eredeti? Hát 64-ben alapították.
Hát igen. Pete Townshend az abszolút eredeti.
De hány éves, hogy 80?
Nem, fiatalon alapította a zenekart.
Hát azt mondja, hogy 75, ja, bocsánat, tévedtem, 79.
Na, látod? Tessék, hát úgy még lehet simán. Mit akarsz?
Ja nem, várj, 45-ös, tényleg 80.
Na, akkor 80?
Igen, május 19-én volt, pont 4 napja. Na, még egy születésnap is odafér.
De a Roger Daltrey meg a Pete Townshend, ők simán benne vannak még mind a ketten. A korábbi tagok közül ugye jó páron már nincsenek, nem is lehetnek, de ők ketten ott vannak. Úgyhogy...
Még egy esemény, 1990-ben Antal József magyar miniszterelnök megalakítja a rendszerváltás utáni első demokratikusan választott magyar kormányt ezen a napon, tehát május 23-án. pár születésnapost is előkaphatunk.
Na, te kit szeretnél?
Hát éppen Rónai József magyar festőművész, mindenképp 1861-ben született a modern magyar posztimpresszionizmus képviselője.
Tyú, én nem tudom, hogy kit emeljek ki. Az Alfred P. Sloan, ugye a General Motors elnöke és vezérigazgatója volt, 1875-ben született, és nem ő, az ő nevéhez kötődik a beléptető rendszer szerintem.
Ja,
az
nem tudom.
Hogy bevezette, vagy valamelyik ilyen, ilyen nagyon kemény munkásokat felügyelő sztori biztos a Sloan nevéhez kötődik, na mindegy.
Ezt a John Bardint is említhetjük, amerikai fizikus, ugyanis kétszer kapott fizikai Nobel-díjat, ilyen nem nagyon van másik.
Hát az elég érdekes, igen. Ternovszky Béla Kossuth Díjas magyar rajzfilmrendező, 1943-ban született ezen a napon. És mit tudunk vajon Carl von Linné, svéd botanikusról?
Nagyon keveset.
Ugye? Én is ezt mondom, hogy nagyon jó, hogy itt
van. Ezen a napon született.
Megalkotta a modern tudományos rendszerezés alapelveit, tehát a rendszerezés kategóriáit, ami tök jó, meg a tudományos nevezéktant az élőlényekre, ugye? Úgyhogy ez tök profi, hogy ezt ő Carl von Linné, eredeti nevén Carolus Linnaeus. Ahogy...
Ez az a rendszer, az a családok, nemzetek,
igen,
nem tudom én.
Nagyon komoly.
Kétszikű, egyszikű.
Igen, aha. Nagyon jó.
Nagyon jó.
Hát ha már ennyit letett az asztalra, akkor érdemes megemlíteni őt.
Abszolút.
Is. 1707-ben született tehát ezen a napon.
Oké, okay, hát de Karpovot említettük, Anatolij Karpov orosz világbajnok sakkozót 1951-ben született. Martinek János olimpiai világ és Európa bajnok ötösázót is köszönhetjük, ahogy Kós Réka színművésznőt is.
Énekesnőt, színművésznőt. Így van, egy évben születtünk Kós Rékával. Tehát az azt jelenti,
erről
hogy
éves.
Nagyon fiatal.
Igen, így
azt jelenti,
igen.
Hogy soha nem öregszik meg.
Igen, igen, igen.
Na, azt mondja, hogy akkor most belecsapunk a húrokba, reméljük, hogy még azért páran emlékeznek rá, hogy koncert is lesz végre megint Budapesten, úgyhogy jöjjön akkor ez.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Meg is jött a válasz, köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, illetve annak a bizonyos hallgatónak, hogy az elévülést, a tervezett elévülést találta ki a Sloan, vagy azt, az az ő nagy mesterműve, úgyhogy köszi szépen. Igen, hát ez elég sok probléma van, úgyhogy mostanában megy vissza. Nézzük, mit írnak a lapok.
Na, azt mondja, hogy például a Telex azzal foglalkozik, hogy már a reklámpiacon is bizonytalanságot okoz az ellehetetlenítési törvény, mert hogy ugye számtalan esetben mondjuk a külföldi anyacég veszi, igen, a felületet, és vele leszel szerződésbe, kaptál egy pénzt, és akkor már is lehet. Na, igen. Szóval a 440, nem, a Telexen, bocsánat, a Telexen lehet erről olvasni, hogy
ráadásul
hogy
annyira csak ugye tervezett, pongyolán de... fogalmaznak ebben az egészben, hogy tényleg azok az ismerőseim is, akik jogi végzettséggel rendelkeznek, teljesen ki vannak akadva azon, hogy most függetlenül attól, most ha csak a teljesen szakszerűen nézzük, tehát szakbarbárként a szöveget, hogy olyan mód, olyan dolgok vannak benne, meg úgy fogalmaz, hogy így nem lehet. Úgyhogy, na mindegy, ez csak egy ilyen kis... ami viszont érdekes, hogy mi van a Harvardon,
ugye, hát oda most nem fog
hát figyelj, ez,
menni, hát
ez most a legújabb, tehát, hogy Trumpék most úgy azt találták ki, ugye megy az adókapok, a Harvard állt bele a nagy egyetemek közül ebbe az egészbe, a Columbia ugye csöndbe maradt, becsicskult, és a Harvard azt mondta, hogy ő már pedig ezt nem. Tehát az egyetemi függetlenség és stb. Most kitalálták, és mennyire jól jön nekik, ugye milyen kapóra jön ez a kettős gyilkosság, ami borzasztó, és nyilván egy olyan dolog, amit nem kéne ilyesmire használni, de nagyon jól lehet használni erre ezt az amerikai Washingtonban történt kettős gyilkosságot, ugye a zsidó múzeumból kilépő párt egyébként egy...
palesztin párti.
Egy palesztin szimpatizáns,
igen,
ember agyonlőtt, és ezzel is lehet most így kortárs beszédeket tartani, de a lényeg, hogy most kitalálták, hogy terrorista pártoló a Harvard Egyetem összeszűrte a levet a kínai kommunista párttal, és egyébként is terrorista pártoló, innentől kezdve nem elveszik a jogát a külföldi diákok fogadására, és azt mondják, ugye, hogy hogy nem vehetnek részt a szövetségi kormány által felügyelt diák és cserelátogatói programban ezek a diákok, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve elvileg nem vehetnek fel külföldi diákot, akik pedig ott tanulnak, azok, az a körülbelül 7000 külföldi diák, nekik lehet, hogy visszavonják ezt a vízumukat, ezt a diák vízumukat, és kiutasítják őket az országból. Ami tényleg az újabb hajmeresztő húzás a Trump adminisztrációtól. Uh-huh. Több helyen lehet olvasni, például a 24.hu-n, vagy a 444-en is.
A 24.hu-n még azt is lehet olvasni, vagy arról is lehet, hogy a Magyar Uniós pénzek teljes befagyasztását kéri 26 EP képviselő, ezt azért hangsúlyozom, mert nem
miért?
Egy valaki föláll és mond valamit, és attól fagynak be a pénzek, hanem egyrészt ezt többen kérik, és a vajon miért is itt van. A képviselők négy nagyobb problémát említenek akkor, amikor arról beszélnek, hogy eléggé súlyosan érintő, a demokráciát és jogállamiságot érintő intézkedések jelennek meg Magyarországon, ami miatt ezt így gondolják, és a négyet is felsorolnak, az integritás hatóság munkájában való közvetlen kormányzati beavatkozást, az igazságszolgáltatás függetlenségének aláásását, ami a Magyar Bírói Egyesület tiltakozásához vezetett, a budapesti meleg felvonulás, a Pride betiltását, valamint a szuverenitás védelméről szóló törvény jóváhagyását.
Igen, ez az elmúlt három hónap terméke. Igen. Mondjuk ezt. Közben úgy, pedig a G7.hu megnézte, tényleg több száz százalékos árréssel mennek az 1000 milliárdos közbeszerzések. Két döbbenetesen nagyértékű megállapodást írt alá az elmúlt hetekben a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság.
Nem mehetnek másképp, hát majd beszélünk a leggazdagabbak listájáról, tehát egy gazdasági növekedés nem produkáló országban, teljesen hagyományos üzletágakban, ilyen építés, meg nem
most
tudom miből, ekkora pénzt csinálni.
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy zsenikkel vannak körbevéve. Figyelj, Balázs, én tényleg, én tudom, hogy nagyon ügyes vagy, nagyon sok mindenben, de komolyan, tényleg, te vagy a Millás reggeli hajtómotorja gazdasági, elpirulom, pénzügyi területen, tessék az e-toron követni Balázs kollégát egyébként, igen, és úgy általában a financiális részét így egyengeted a cégnek. Én azt gondolom, hogy némi oktatásra szorulsz.
De mégse vagyunk, így
nem,
van.
Oktatásra szorulsz, Balázs, igen, és ezt nem, igen, azért mondom, mint tulajdonostársad, mert nem elég, amit csinálsz, csak azt látom, hogy vannak zsenik,
igen,
vannak tündöklő
zsenik. Duplázni, vagy 50%-os
nem, hát hogy lehet, érted? Igen. Hogy lehet az, hogy mióta csináljuk a Millás reggelit?
Hát ebben a rendszerben?
Mondjuk ebben a rendszerben is,
hát
látod?
Hát olyan 13 éve.
Na, akkor hogyan összesen lehet az, hogy nem tudunk kivenni 500 millió forintos osztalékot?
Én kérek elnézést,
van, aki három hónap alatt ezt föl tudja futtatni. És
igen,
nem azért, mert valakinek az unokaöccse, Balázs, nem azért, mert okos, igen, mert bátor.
Hát látod.
Na, hát azt most jó
kivent.
Na,
lesz erről még szó egyébként. Igen, de 1-8 után megnézzük ezt a listát. Ugye megjelent a 100 leggazdagabbról szóló kiadvány, Szakonyi Péter.
Óriási meglepetések várhatók a listán.
Hívni, igen. Hát a mértéket illetően, igen, amit mondom, nekem az volt a legmeglepőbb, hogy megyünk ilyen 0,1%-kal, mármint a gazdaság, és vannak duplázódó, meg 50%-kal gyarapodó gazdagok.
Jó, na jó, tőzsdézzünk, abból is lehet pénzünk.
Á, persze.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4%-os esés volt a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX 95.457 pontra esett, ez egyébként 365 pontos mínusz. A vezető részvények közül azt mondja, hogy mindegyik esett. A Magyar Telekom 7%-kal 1766-ra, a MOL 3%-kal 3098-ra, az OTP 6%-kal 27.740-re, a Richter Gedeon pedig 4%-kal értékelődött le, és 10.300 forinton zárt.
Igen, közben Amerikában úgy van, hogy nem úszta, ugye a magyar tőzsde se úszta meg az esést, Amerikában is csak a Nasdaq zárt pluszban, és ezt azért hangsúlyoztam ki, mert hogy most egyre többen ugye a Moody's leminősítés után azzal foglalkoznak, hogy oké, ezt vártuk, hogy jön, hiszen a Fitch után és az S&P után nyilván a Moody's is várt, de végül meglépte a leminősítést. Minden esetre, hogy oké, a piac tudta, hogy benne van a pakliban, viszont azt mondják, hogy ami az amerikai adóssággal történik, uh-huh. amire felhívta a figyelmet a Moody's Investors Service, és az, hogy nagyobb ütemben nő az adósság és a kamat teher, mint a gazdaság teljesítménye tehetné, ez azt jelenti...
Izgalomra adhat okot.
Igen, meg azt jelenti, hogy teljesen másképp kell összerakni a portfóliókat. Uh-huh. Tehát teljes átrendezés van, ezért ez okozhat olyan kilengéseket a piacon, amik mondjuk nem voltak beépítve ebbe. Mert kiszórnak olyan dolgokat, amiket korábban jónak gondoltak, és a többi, és a többi. Úgyhogy a befektetésekre most különösen oda kell figyelni, hogyha valaki ezt egyébként saját magának kezeli, egyébként ha nem, akkor is nyilvánvalóan. Minden esetre a Nasdaq volt, aki 0,3%-os pluszban tudott zárni, az S&P és a Dow Jones sajnos nem, csak úgy nem, mint a Russell 2000-es, ott is mínusz volt. Nem voltak nagy mínuszok, de azért mínusz volt. A FTSE, a DAX és a párizsi mutató is 0,5% körüli mínuszban fejezte be a kereskedést, Ázsiában pedig azt látni, hogy a Hang Seng Index pluszban van, és hát talán az egyetlen, ha jól látom, de mindjárt megnézem a Kospit, láttam, hogy az mínuszos, de a Hang Seng Index tartja magát valamennyire. Minden esetre nem túl jók a hírek az Egyesült Államokban, miközben az Nvidia nagyjából a csúcson, mármint hogy a volumen tekintetében a kereskedés szempontjából, de csak 0,8%-ot hozott. Viszont újra visszajött a Rigetti Computing, kérem szépen, újra a pályán 26%-os plusszal harmadik helyen, és az első helyen egy olyan cég, akiről talán még nem is hallottak sokan, a D-Wave Quantum Incorporated, tehát megint lehet mondani, hogy fújják ezt a lufit.
Ha most a Quantumra lehet
abszolút,
ráülni,
az IonQ,
az AI az még megy, az de megy, igen. Azért ott már vannak beárazódások, és akkor most jöjjön a
IonQ, az is Quantum, az is 36%, úgyhogy ezek aztán megindultak, de az olyan hagyományosnak tekinthető cégek, mint a Tesla, csak 2%-ot tudtak hozni, vagy az Alphabet Incorporated 1,4%-os plusszal. Azt lehet mondani, hogy ezek talán közelebb állnak a valósághoz, de a Bitcoin pedig csúcson, úgyhogy tényleg megérte heteken keresztül mikrovételekkel bitcoinozni, hiszen most már 22%-os pluszban van a portfólió, úgyhogy
ez egy jó trükk.
Ez jó trükk.
A forintról még egy szó, a tegnapi 43 forint 30 filléres záráshoz képest most 43, milyen 43? 403, bocsánat, 403,20 ma reggel 403 forint 50 fillér az eurónak egyetlen darabja, úgyhogy egy pici-pici gyengülés van, ugye az a 400 forint környéke azért az ott egy picit megállt parancsolt az árfolyamnak, de egyelőre nincs pánik.
Ja, egyébként nézem az ázsiai tőzsdék pluszban, tehát 0,5% körüli pluszban a Hang Seng, a Nikkei és a Shanghai Composite is még a pozitív tartományban.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
És itt van egy másik bitcoin bálna. Schmidt Andi. Hát azok a bálna, nem úgy bálna, azok, aki...
Nem szabad ilyet mondani. Nagy
mennyiségben sokáig tartják.
Kartszárnyú delfin. Delfin. Egy delfin. Sokkal jobb egy delfin. Ugyan már.
De vicceljük már.
Szia. Ja, úgy bánna. Sziasztok. Akinek sok pénze van.
Igen. Ezek a bitcoin piacon, akik nagy tömegben vásárolják, sokáig tartják, azért mondom.
Kellett a lóvé, úgyhogy tegnap pont a tetején készítettem.
Szalámizgatod a kriptoportfóliót.
Kellett a lóvé pénz.
Pedig benn kéne hagyni, de tudom, tehát ez nem így működik, de mindegy.
Amikor csönget a villanyszámlás, akkor le kell szalámizni egy karikát belőle, és kifizetni a cégét.
De értem, mert az élelmiszerinfláció az elviszi.
Az mindent elvisz.
Ugye? Az jó érzés,
nem? Azt mondom, hogy mindent visz, de mindent elvisz.
Na jó, megnézzük, talán a hírekben lesznek vidámabb.
Biztos, nagyon.
Ugye?
Csak.
Na, jaj, ne ijeszges.
Hallgassuk és örvendjünk, utána pedig visszajövünk, és folytatjuk a Millás reggelit.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, ez a Millás reggeli továbbra is. Rádió Café 98.0 május 23-án péntek reggel 7 óra 8 perckor folytatjuk Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És persze a hallgatókkal, akik a 0636 980 980 SMS, WhatsApp, Viber számunkra írnak. Aktívabbnak tűnik egyébként a hallgatóság, mint ahogy látszott a forgalmi helyzetből, úgyhogy ha kocsiból nem is, de valahonnan csak hallgatnak minket. Azt mondja, hogy keleten igazi Mordor, sötét, csendesen esik, 8 fok, nagyon kell az a Riff.
Oké.
Aztán Offspring Made My Day, köszönet Bandi. Azt mondja, hogy királynap indító zene, legyünk mi is bátorak. Ez
igen,
lehet a recept
én is azt
arra,
mondom,
hogy hogyan
az, kell csak az lehet, így van, legyünk bátorak.
Igen. Na jó, szerintem haladjunk tovább, keresünk budapesti híreket, amit megosztva valami hasznos tevékenységbe foghatunk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, mármint, hogy magunkat tesszük hasznosá azzal, hogy infókat osztunk meg. Például a Ferencvárosból, ahol varjútámadások miatt lezárták a ferencvárosi Ferenc teret, de aztán elhárulni látszik a veszély. Igen, hát ugye nálunk, ahogy a 444-en is olvasható, inkább a varjútámadás tartja izgalomban az embereket, nálunk ezért lehet részlegesen lezárni helyeket. Ausztráliában a cápatámadás miatt izgulnak a strandolók. Egyébként a dolmányos varjak tudnak nagyon agresszívak tenni, ugye, lenni, amikor költési időszak van, akkor simán fejben koppintják az embert, és ha megnézzük, hogy milyen csőr szerkezettel bírnak, hát akkor tudjuk, hogy ez jobb elkerülni. Ezt
meg
nem kívánatos.
Értelmes madarak.
Nagyon. Hát az ahogy a diót próbálják föltörni, hogy felviszik bizonyos magasságban, ledobálják, próbálják összetörni, fölbontani, hát ez zseniális. De ugyanakkor nagyon rondák tudnak lenni. Látta, hogy szóval elgatyáztak egy náluk.
Már úgy rondák, hogy szemetek.
Szemetek, ha persze, szemetek.
Egyedül a Zsóti a béka az, aki ellen tud állni ezeknek, mint tudjuk. Na, hát közben azt látni, hogy egyre több helyről tiltják ki az autókat, vagy tiltanák ki az autókat a tervezet szerint Budapestről. Többek között ez az, ami esetleg így a sofőröknek, meg a nagyon nagy kedvenc autósoknak, vagy autókedvelőknek így a kicsit így idegesíti őket. Talán a 24.hu is megírta, hogy a Budapesti Közlekedési Központ iskola utcák létrehozását tervezi, ahol a tanintézmények környékén időszakosan korlátoznák a forgalmat a gyerekek biztonsága érdekében. Ez a sulizóna program, és ennek keretében az iskolák bejárata előtt utcaszakaszokon a reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor csak gyalogosan vagy mikromobilitási eszközökkel lehetne közlekedni. A kezdeményezés célja a biztonságos, nyugodt és egészséges környezet megteremtése. Egyébként a nemzetközi tapasztalatok szerint ez a megoldás hatékonyan csökkenti a balesetveszélyt az iskolák környékén, és jellemzően a magasabb levegőszennyezettséget is csökkenti.
Mekkora zónáról beszélünk, mert hogy a környékén biztos a zóna külsejéig autóval viszik majd a csemetét.
És hát a zóna külsejéig ott lesz. Tehát kitolják a zónát oda. Igen. Ugye a helyben lakók kivételt képeznének, mert ők bemehetnek 10 km/h sebességgel, fokozott figyelemmel, de ők csak, ők kihajthatnak, de behajtani ebben az időben ők sem hajthatnak be.
Tehát azok elmehetsz nagybevásárolni, de haza már nem viheted.
De hazaviheted, de csak iskola időben, reggel, meg délután. Figyelj, tényleg vannak nemzetközi példák, elsőre talán meredeknek tűnik, de ha megnézed azt, hogy tehát ez egy olyan dolog, hogyha engedsz valamit, akkor az ember annyira kényelmes, hogy kihasználja maximálisan. Nálunk most az van, hogy direkt fölfestettek az iskola előtt olyan részeket, ahol nem lehet megállni. Hm? Vagy nem szabad. Lehet. Nem igen. Szabad. De megállnak, gond nélkül. És a kedvencem az, amikor már nem is keres parkolóhelyet magának, mint én, hogyha autóval viszem éppen gyermekemet, majd körbe megyek addig, amíg ki nem ürül. Nem.
Megáll valahol és elintézi.
Ő egyszerűen megáll az út közepén. Igen. Igen. Tehát és kész, vége. Tehát, hogy addig, tehát amíg tudja, addig kitolja a határokat. Aha. Feszegeti a határokat, tehát egyszer nem tudsz mit csinálni. Na, ezért, gondolom, ez volt a megoldás.
Ezért nem tudom még egyelőre elképzelni, hogy ez hogy fog működni. Tehát oké, hogy a zónán belül rend lesz, de majd a külsején hogy fog kinézni.
Majd akkor lesz az iskola zónán kívül élőknek a petíciója, akik még jobban kitolják, és a többi.
Akik egy iskola zónán kívüli zóna létrehozásáért fognak majd demonstrálni.
Jó, nézzük még, van is, arról beszéljünk még, hogy megjelent a kúria döntése Budapest költségvetéssel kapcsolatban. Ugye volt egy értelmezési vita a kúria határozata körül a főváros vezetése, illetve Sára Botond főispán között, időközben pedig hivatalos formában is nyilvánosságra hozták a kúria döntését. A magyar közlönyben megjelent egy határozat, amely a fővárosi önkormányzat és a kormányhivatal, amit Sára Botond főispánt vezet, eközött a szolidaritási hozzájárulás mentén kialakult vita újabb fejezetét jelenti. Ugye az adta az alapját, hogy az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat értékelése szerint a kormány túlzott mértékű szolidaritási hozzájárulást vár el Budapesttől, amelynek teljes összegét nem képesek befizetni, vagy annak befizetése esetén alapvető közszolgáltatások kerülhetnek veszélybe. És ugye azt mondta Kis Ambrus, aki a gazdasági ügyekért felelős, és a főpolgármesteri hivatal főigazgatója, hogy ez egy technikai módosítás. Sára Botond azt mondta, hogy ez nem technikai módosítás, és megy a vita, mindegy, az a lényeg, hogy most a kúria tanácsa megállapította, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben mindenféle számok jönnek, itt szolidaritási hozzájárulás címén a működési kiadás osztopban szereplő összeg, valamint a másik összeg más jogszabályba ütközik, ezért megsemmisíti július első napjával, tehát végül is így igazat adott az önkormányzatnak.
Oké, akkor szerintem haladjunk tovább a gazdagok listájára. Jú, egy hallgatónak pedig azt üzenem, hogy várjál csak, valahol azt kérte, hogy
az egy
jó tanács. De valaki azt kérte, hogy fejtsük ki jobban ezt az amerikai kötvény részvénypiac átsúlyozását.
Portfólió átcsoportosításról beszéltünk.
Igen, na most 4-1-8 után, ja nem, bocsánat, fél, mikor fogunk mi beszélni a Prinkl Mátéval? 3-1-8-kor egyszer,
és 8 óra
után is befektetési témánk lesz, tőkepiaci témánk, úgyhogy szerintem itt minden terítékre kerül, úgyhogy azt tudjuk javasolni, hogy hallgass továbbra is a Millás reggelit.
Így van.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Jön egy holland banda, most őket úgy hívják, hogy Komodo, és olyanak alapították, akiknek a nagy hőseik voltak Ry Cooder vagy Keith Richards, de közben nagyon szerették a vintage rockon keresztül, vagy azon túl az indiai ragát, a rumbát, és a pszichedelikus afrodiszkót is. Így hozták össze ezt a zenekart, a Komodót, amelynek egy korábbi lemezéről 2019-ből szól, a Bengali Crown.
Jobb egy kacsalában forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
Millás reggeli.
Megjelent a 100 leggazdagabb magyar 2025 című magazin, ugye rendre évről évre megjelenik ez a 100-as lista, annyit előjáróban, hogy egy év alatt 2000 milliárd forinttal nőtt a 100 leggazdagabb magyar vagyona, és a legütemesebben, tehát százalékosan a leggyorsabban azok gyarapodtak, akik a legközelebbi kapcsolatban vannak a hatalommal. Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb kiadvány szerkesztőjével nézzük át a listát, és annak az érdekességeit, változásait. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Na, mi az, ami nagyon szembeötlő a listában? Mekkora mozgások voltak esetleg az élbolyban? Mennyivel lehet felkerülni manapság a listára? Mit tudunk elmondani? Milyen megállapításokat lehet megfogalmazni most ebből az új listából?
Hát a legfontosabb talán az, amit említettél, ez az éves 2000 milliárdos gyarapodás, ami azért különösen szembeszökő, mert ugye a magyar gazdaság éppen nem növekszik, vagy ha igen, akkor az nagyon csak mikroszkóppal látható ez a növekedés, miközben a magyar gazdagok vagyona egy év alatt több mint 20%-kal emelkedett. Tehát ez egy olyan ellentmondás, amin érdemes elgondolkodni, vagy eltépelődni, hogy ez vajon minek tudható be. A legérdekesebb mozgás azt gondolom az, hogy az első 10 közé bekerült egy olyan üzletember, aki tavaly még csak az első 20-ban volt, és évekkel ezelőtt még a listán se szerepelt. Jászai Gellértről van szó, aha, aki a 8. helyre érkezett be, és a vagyona 264 milliárd forintra nőtt.
Fú.
Az ő általa birtokolt, vagy jó részben birtokolt cég, ez a 4IG,
igen.
Ami azért különösen érdekes, mert olyan nagyon fontos és kiemelt szektorokban dolgozik, mint az űrtechnológia, a hadipar és a telekommunikáció. Tehát ez a három együtt, ez egy olyan mix úgy tűnik, ami működik, és ami nagy árfolyam nyereséget hozott a cégének is.
Igen,
hát azt el szokták mondani, egyébként, hogy csak a pénz csinál pénzt, ugye? Tehát, hogy akkor ez a vagyon ez úgy gyarapodhatott, visszatérve az előzőre, amit mondtál, ugye, hogy nem a magyar gazdaság teljesítményéhez kötött, hanem befektetésekhez, vagy ilyesmi. Gondolom én naív kívülállóként.
Hát ez egyébként egy nagy népi bölcsesség, hogy a pénz hoz pénzt, de itt most egyébként abszolút igazolódik ez, és még egy dolog, tehát az ember önkéntelenül is kérdezi önmagától is, meg ugye nyilván a cégadatokban is ezután kutakodik, hogy vajon milyennek az oka. Én egyet biztosan tudok, anélkül, hogy az egészre rálátnék, és az egészet tudnám értékelni. Azt, hogy majdnem minden milliárdosnak jelentős ingatlan vagyona van. És ez az ingatlan vagyon az ingatlan árak szakadatlan emelkedése miatt évről évre felértékelődik. Aha. Tehát, ha csak az ingatlan vagyon duzzadását, gyarapodását veszük alapul, akkor már is részben érthető az, hogy miért növekszik évről évre a vagyonok.
Ennek az értékelése egyébként mennyire nagy kihívás, mert azért itt általában olyan egyedi ingatlanokról van szó, ugye, tehát egy 60-as panelt viszonylag jól lehet árazni és értékelni, mert az egy nagyjából homogén termék az ingatlanpiacon, ugye ezeknek az embereknek az ingatlanjai azért nem. Tehát ez mennyire ennyire szöszölős, pepecselős munka ezeknek a felértékelése?
Hát az egész értékelés pepecselős, uh-huh, mert ugye a céget, tehát mondjuk a...
Mondjuk egy forrácsit viszonylag könnyű, ugye ott van a tőzsdén, és össze kell szorozni, hogy hány rész, igen.
Pontosan, akkor vagyunk jó helyzetben, vagy könnyű helyzetben, amikor valakinek tőzsdei vagyona, aha, van. Tehát mondjuk most példáknak, és vegyük az első helyen álló Mészáros Lőrincnek az Opus,
igen,
értékét. Ugye az is több mint 600 milliárd forint. Tehát az ő vagyonának fele tőzsdén jegyzett cégből áll, és ez alapvetően jól megmutatja, hogy mennyi a mögötte álló vagyon. De ugyanúgy az általatok említett 4IG-nél is így van, vagy az OTP-nél. Tehát ugye Csányi Sándor is egy jelentős OTP csomaggal rendelkezik. Ha jól emlékszem, csak osztaléként 5 milliárd forintot vett föl a tavalyi év gigantikus eredménye után. Ugye azért ismételten egy olyan szám, amitől káprázik az ember szeme, az OTP tavalyi nyeresége 1000 milliárd forint volt. Csak halkan teszem hozzá, hogy amikor Csányi Sándor átvette az OTP-t, ugye ez nem tegnap volt, akkor ez 1 milliárd forint volt, vagy picit meghaladta az 1 milliárdot. Tehát azért vannak itt teljesítmények, nem csak a kormányközeli iparága, vagy a kormányközeli üzletemberek körében.
Igen.
Egyébként ilyen szűrőtök van, hogy nézzük meg, akkor tisztítsuk meg ettől mondjuk az ilyen jellegű hatástól ezt a listát? Vagy
hát ezzel... ezt félek, hogy nem nagyon tudjuk szűrni.
Hát ez a szűrő, ez sajnos nem működik. Nem tudom, hogy kis
bedugultak a lukai.
Jó. Nem tudom, milyenre gondoltam.
Rendben, akkor másik kérdésem. Ilyen ifjú csillagok, üstökösök egyébként szerepelnek a listán? Newcomers, vagy nem tudom?
Két új szereplő van, és mind a kettő nagyon érdekes. Nekünk az a módszerünk, hogy egy éven keresztül próbáljuk tesztelni a piacot, megnézzük a teljesítményeket, az eredményeket, a sajtóhíreket természetesen, és a 130-140 olyan ember van, akiből végül a nagy lukú szűrőn lesz 100. Tehát most két új belépő van a 100-as klubba, általában évente egy 4-5-6 szokott lenni, tehát az idei mozgás egy kicsit visszafogott. Bocsánat. Az egyik Fejt Zoltán, aki egy banktechnikai iparágban tevékenykedik. Eddig ő nem nagyon volt az érdeklődés homlokterébe, bár egy nagyon érdekes és nagyon fontos iparágban, hiszen a bank és pénz piac azért az eléggé meghatározó, és eléggé innovatív is, tehát ha látjuk az elmúlt évek fejleményeit, azért az új bankok azért egyre inkább előre törnek, most a Revolutra gondolok például. A másik szintén érdekes, de egy másik szempontból, mert egy ajkai kis cég, ami most már nem olyan nagyon kicsi, a Corbey testvéreknek az Ecofamily néven ismert üzlethálózata egy meglepően jó eredményeket, sőt, kimagasló eredményeket hoz, függetlenül attól, hogy nem mérhető ez a kiskerhálózat mondjuk a nagy diszkontláncokhoz, azok nagyságához. Tehát a Lidlhöz, az Aldihoz, a Coophoz, a Spárhoz egyáltalán nem mérhető, hiszen csak 65 üzlethelyiséggel rendelkeznek, mégis 100 milliárd fölötti éves árbevételt és tisztes nyereséget hoznak. Rejtély, hogy, de a számok ezt mutatják.
Hogy mennyivel lehet most felkerülni egyébként a listára?
Ez 19,7 milliárd, tehát nagyjából 20 milliárd forint. Csak ismételten összevetésként említem meg, hogy az induláskor 24 évvel ezelőtt ez mindössze 2,5 milliárd forint volt.
Igen, emlékszem, és akkor még egy lottó ötösből lehetett valaki egészen komoly pozícióban.
Igen, volt egy év, jól emlékszem, volt egy év, amikor a lottó ötöst megnyerő, ha jól emlékszem, az olyan 5-5,5 milliárd forint volt annak idején. Be is tettük, hogy az ismeretlen lottó.
Igen, így van, nyertek. Így van.
Felvillant egy pillanatra, igen.
Hát ez ma már nem menne akkor valószínűleg így.
Hát nem.
Talán az eurolottó.
Igen, még egy utolsó kérdés, egyébként a listán szereplők hogy fogadják a listán szereplést, ugye, mert elhíresült a Hell Energy tulajdonosai,
igen,
Barabás család, ugye, az nem nagyon szereti ezt, hogy úgy általában véve, hogy viszonyulnak ehhez a listázott gazdagok.
Azt gondolom, hogy alapvetően jól, egyébként az általatok említett cég és ennek tulajdonosai a mi listánkon nem szerepelnek, de akik rajta vannak, azok általában jól fogadják, és most már azt látom, most már közel 25 év után, negyed század elteltével, hogy egyre inkább szeretnék azt, ha egy reális érték szerepelne. Tehát ez a bizonyítéka ez annak, hogy leülnek velünk akár több menetben is átbeszélni azt, hogy mit, hogyan értékelünk. Nem érdekük ugyanis se az alul, se a felülértékelés. Mindegyiknek persze oka van, de most nyilvánvalóan erre nincs lehetőség, hogy ezt végigvegyük. De azt gondolom, hogy ez egy jó és egy nagyon pozitív tendencia, hogy egyrészt az, hogy erről lehet beszélni, és kell is beszélni, másrészt pedig, hogy a realitás talaján mozognak, és nem akarnak ettől elszakadni.
Világos. Oké, hát izgalmas, lapozgatjuk majd a listát. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk.
Köszönjük szépen
róla. Sok sikert a továbbiakhoz, és jó
köszönöm
munkát.
Szépen, szervusztok, szép napot.
Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb kiadvány szerkesztőjével beszélgettünk az új listáról, ami a napokban jelent meg, és már elérhető az újságárusoknál.
Mi pedig megyünk tovább itt a Millás reggeliben, arról beszélünk majd KKV rovatunkban, hogy visszanemtérítő támogatással kombinált 0%-os kamatozású hitel a legújabb termék a Demján Sándor programban. Ugye erről a programról már többször beszéltünk, aztán jön Prigl Máté, és akkor, ahogy Balázs mondta, megejtjük az első kört
igen.
Azzal kapcsolatban, hogy kell a portfóliókat átsúlyozni, vagy tehát befektetésekről fogunk beszélgetni majd, de ez így lesz majd 8 óra után is.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Hát mostában péntekenként a KKV rovatban a Demján Sándor programmal foglalkozunk, és ennek lett egy új programeleme, egy 0%-os kamatozású hitel, amiben van egy visszanemtérítendő rész is, ami bizonyos feltételek mellett válik azzá, majd mindjárt megnézzük a részleteket. Ebben segít nekünk Kassziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU üzleti igazgatóságának kiemelt igazgatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Na nézzük, hogy mi ez az új konstrukció, hogy a 0%-kal kamatozó hitelek a támogatások, visszanemtérítendő támogatások mellett a legnépszerűbbek, gyakorlatilag költség nélkül juthat forrás az a vállalkozás. Nyilván a népszerűségük ezeknek töretlen.
Abszolút, azt kell, hogy mondjam, igen, az utóbbi időben egyre nagyobb az érdeklődés. Ugye, amit alapvetően tudni kell, a nullás hitelek, ezek EU-s társfinanszírozásban nyújtott kedvezményes hitelek, amik országszerte az MFV.plus hálózatban érhetők el. Ez gyakorlatilag ugye azért EU-s, mert hogy ezek igazából támogatások, de mivel vissza kell fizetni, azért igazából hitel. És a nullás kifejezés azért jobb, mint ami 0%-os, mert még ezt is szokták mondani, mert nem csak a kamat nulla, hanem tényleg, ahogy mondtad is, se kezelési, se szerződéskötési, se folyósítási előtörlesztés is, semmilyen banki költség nem kapcsolódik hozzá, ez is ugye a támogatásnak a része. Viszont cserébe célzott felhasználása van ezeknek, mivel ugye az EU-s gazdasági felzárkózási célokat hivatott erősíteni.
Nézzük meg ezeket a célokat, és utána azokat a feltételeket, vagy azt a feltételrendszert, amivel aztán ez a nullás hitel részben támogatott, tehát visszanemtérítendő részeket tartalmazó százalékos részekkel gyarapodik, és így lesz belőle egy ilyen kombinált hitel.
Igen, ugye ez egy program sorozatnak, hitelprogram sorozatnak fogalmazunk így a része, tehát először indult a KKV technológia program még tavaly áprilisban, aztán ez budapesti programmal egészült ki júliusban. Ezeket közben az igényeknek és a lehetőségekhez képest ugye igyekeztünk a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyszerűsíteni, és most jött el ugye a következő lépcső, amikor már nem csak kezdő meg kisebb vállalkozásoknak a fejlesztését támogató hitelprogramot tudtunk bejelenteni, hanem ezt a Nemzeti Bajnokok nevű, Fantázia nevű hitelprogramot, ami egyébként a GINOP 145-ös kódszámmal jelenti, de sokkal beszédesebb a Nemzeti Bajnokok Zöld és Digitális Átállás célzó egyműveletes kombinált hitelprogram név, ha nem is túl megnyerő a neve. Viszont itt ugye a cél a nagyobb cégek és magasabb növekedési potenciál rendelkező vállalkozások támogatását, és ezért aztán itt a feltételeiben is más egy kicsit, mint a korábbi programok.
Aha, tehát itt már fel kell mutatni eredményeket, és gyakorlatilag ezen az eredményes pályán lendíti tovább ezeket a bajnok cégeket.
Így van. Először is ugye, ahogy mondtam, nagyobb cégeknek szól, tehát minimum 100 millió árbevétellel, minimum 5 fő munkavállalóval és legalább 3 éves múlttal kell rendelkezni, de emellett már valamilyen olyan fajta teljesítménnyel is, amit ugye támogatni szándékozott ez a termék. Tehát vagy exportárbevétellel, vagy beszállítói szerződéssel, közép és nagyvállalatok irányába történő beszállítói szerződéssel kell rendelkezni, ezt mutatva, hogy van valamilyen fajta potenciál a nagyobb mértékű növekedésre a cégben. Viszont cserébe, ahogyan már volt róla szó, meg a nevében is szerepel, ez a kombinált kifejezés arra utal, hogy a hitel egy részét bizonyos feltétek mellett akár vissza sem kell fizetni.
Uh-huh. Na nézzük meg ezeket, ugye ennek, ha jól olvastam, két lépcsője van, ugye egy 15 és egy 30%-os ilyen küszöbb szint, egészen addig el lehet menni, tehát hogyha 30%-os támogatáshoz jusson a maradjunk akkor a hitelfelvevőnél.
Igen, igen, igen. Tehát ez úgy néz ki, hogy igen, kettő feltételnek kell megfelelni. Az egyik az az, hogy a hitel igénylés mellett a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség exportfejlesztési vagy beszállítófejlesztési szolgáltatására kell regisztrálni, amelynek keretében az MGFÜ tanácsadói partnerhálózatán keresztül érhető el ez a fajta exportfejlesztési vagy beszállítófejlesztési szolgáltatás. Ez az egyik. A feltétele a visszatérítendő támogatásnak, illetve a másik pedig, hogy a vállalkozás teljesítménye ezáltal az igénybe vett hitel által a magyar GDP növekedését jelentősen meghaladja, mint egy 50%-kal a fejlesztést befejező módon. Tehát ez az elvárás tükröződik vissza a névben, hogy nemzeti bajnokok, tehát az az elvárásunk, hogyha egy igazán jó teljesítményű cég, egy bajnok cég legyen, az akkor mutasson példát abban is, hogy milyen növekedést tud elérni, de ehhez egy kiemelkedő engedményt is adunk, tehát a hitel egyharmadát akár vissza sem kell fizetni.
Aha, tehát az átlaghoz, ami ugye a mért GDP növekedéshez képest kell neki felmutatni egy nagyobb dinamikát, és ekkor teljesül a feltétel.
Így van, tehát onnan indulva, hogy a kiinduló állapot az mindig a beruházást megelőző év, az ottani GDP növekedést számítjuk egyfelől, másfelől pedig magának a cégnek a növekedését azokban az években, amikor már végrehajtott, addig az évig, amíg már az első végrehajtott beruházást követő első tiszta évig, és ezt kell összehasonlítani, és ennek kell a GDP növekedésben hez képest 50%-kal nagyobbnak lennie a vállalkozás bruttó hozzáadott értékében, egyfőrási bruttó hozzáadott értékében. Ez egy kicsit bonyolult számítás, de gyakorlatilag az a lényeg, hogy jobban kell teljesíteni, mint a gazdaság, ugye, és ehhez kapcsolódik ez a beszállítófejlesztési vagy exportfejlesztési szolgáltatás.
Világos. Mikortól lehet...
Tehát, hogy ezt támogassa.
Igen, mikor lehet ezt igényelni, ezt a kombi hitelt?
Ez június 23-ától érhető el a vállalati mfb.hu hálózatban. Így van. Tényleg, pontosan. És az mfb.hu hálózat pedig az OTP, az MBH és a Granit Bank 175 fiókját jelenti országszerte. Ezeket egyébként az mfb.hu oldalon lehet megtalálni. És még azt érdemes elmondani, hogy egyébként itt tényleg a hitelösszeg is nagyobb, tehát itt 150 és 600 millió forintos hitelösszegek között lehet igényelni, és a céljában is technikai korszerűsítést és vállalati infokommunikációs vagy megújuló energiával kapcsolatos fejlesztést is kell vállalni, tehát ez az egy hónap most, ami még rendelkezésre áll, ez nagyon hasznos tud lenni abban, hogy erre felkészüljenek a vállalkozások, vagy adott esetben pályázatírók tanácsadását is kérjék, mert itt tényleg az elvárás nagy, de hát a lehetőség is nagy, viszont utána a növekedés is az lesz.
Igen, ez is, és ez a 150 millió, mert az említett technológia plusznak az volt a felső határa, ugye? Ez pedig innen indul.
Így van, ahogy említettem, ezek így egymásra épülnek. Aha. Ott pontosan az volt a cél, hogy akár már kezdővállalkozások is elérhetik, leginkább eszközbeszerzésre, de ott is egyébként vannak hozzá kapcsolódó egyéb célok, szintén infokommunikációs, vagy elektromos autóbeszerzés, vagy akár készletbeszerzés az új kapacitások kihasználásához. És erre tesz rá a nemzeti bajnokok még egy lépést, hogy ezzel az új eszközzel, hogy azon kívül, hogy csak finanszírozást nyújt, vagy esetben, adott esetben még a támogatást is hozzáadja, ezt a fajta támogatást, hogy a vállalkozásoknak a hatékonyságnövelésben adjon tanácsot, illetve segítséget, hatható segítséget a MGFÜ szolgáltatásán keresztül, mert itt ezt nem csak úgy kell elképzelni, hogy mint egy klasszikus tanácsadói történetnél, hogy van egy átvilágítás, aztán megmondják, hogy mit kell csinálni, hanem ezeken a partnerhálózatokon keresztül vállalkozásokhoz, konkrét sikeres vállalkozásokhoz lehet eljutni, amivel akár best practice-eknek a megosztása, a célzott workshopok, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó hasonló karakterű vállalkozásoknak a tapasztalatainak a megosztásával, vagy ilyen mintaüzemlátogatásokkal is. Tehát ez egy valóban újszerű megközelítés, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy ez milyen eredményeket fog tudni elérni.
Nagyon jól hangzik, oké, hát akkor nemzeti bajnokok, hajrá, egy hónap múlva lehet kilincselni a hitelért. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk a részletekről, jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, szervusz. Nektek is, meg mindenkinek. Szervusztok.
Kasziba Leventével, a Magyar Fejlesztési Bank EU üzleti igazgatóságának kiemelt igazgatójával beszélgettünk a Demján Sándor programról.
A kopasz úrnak kész a kávéja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Na, akkor bele is csapunk az első körben, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan alakulnak az amerikai hozamok, a dollár, meg egyáltalán részvénypiaci kilátások. Prégl Máté igazít el minket, az OTP Global Markets trédere. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, hát a kötvénypiac nagyon izgalmassá vált az Egyesült Államokban, például azért is, mert hogy ugye a 30 éves átszaladt ezen a lélektaninak mondott 5%-os hozamon. Mik az okok, mekkora ijegységet okozhat ez? Egy-két aukción ugye kisebb mértékben fogytak az adósságpapírok, szóval valamiféle bizonytalanság vagy eltávolodás, mint hogyha látszódna az amerikai adósság finanszírozásában.
Igen, szerintem ez rendkívül érdekes, ami most történik egyébként az amerikai hozamok között, hiszen a Fed azért az amerikai hozamgörbe rövid végét viszonylag stabilan tudja tartani, de ugye így a pár éves szegmestől egészen a hosszabb lejáratokig, a 10-30 évesig azért egy jegybanknak korlátozott a ráhatása a görbére, kivéve hogyha effektíve vásárolja a papírokat, és ugye jelenleg a Fed ezt nem csinálja, sőt, hagyja lejárni a jelenlegi kötvényállományát, hiszen éppen egy inflációs időszakon, egy magas inflációs időszakon vagyunk túl, vagy még mindig benne vagyunk. És erre jöttek ezek a piaci folyamatok, hogy az amerikai 30 éves 5% fölött van, és ilyen szinteken igazából a 2008-as válság előtt voltak az amerikai 30 éves papírok. Ez alatt csak igazából, amikor válság volt, QE volt és hasonlók, úgyhogy ha úgy veszük, végül is ez egy normálisabbnak tekinthető folyamat is lehetne, de azért a 2008-as válság előtt is elég magasan voltak az amerikai hozamok, ugye ott egy több évtizedes hozamcsökkenés után érkeztek meg arra a szintre. Úgyhogy ezzel sokat lehet filozofálgatni, de a fő folyamatok igazából, amit most befolyásolják, az egyértelműen az inflációs félelmek, illetve a Trumpi adminisztrációnak a viszonylag szokatlan gazdaságpolitikai megoldásai okozzák igazából egyfajta bizalomvesztésnek tekinthető, vagy inkább nevezhetjük úgy is, hogy mivel nem megszokott kormányzást folytatnak, ezért nem igazán félnek bele a modellekbe az, amit csinálnak, úgyhogy így a kockázatkerülés az növekszik, emiatt igazából a nyilvánvaló módon a hosszabb vége a görbének kapja a legnagyobb úgymond ütéseket, hiszen a rövid végét a Fed tudja fogni, és Egyébként az az érdekes szerintem ebben az egészben, hogy az elemzők nem várnak sokkal magasabb, feltétlenül sokkal magasabb inflációt a vámoktól. Én ilyen 1% pont körüli inflációs emelkedést láttam egy-egy helyen, tehát hogy azért nem drámai a helyzet. Viszont azért a vámbevételek nem lesznek annyira magasak, hiszen végül is egyességre jutott, úgy tűnik a világ jelentős részével Trump. Úgyhogy egy ilyen 10%-os általános adó lett, ugye az autóra meg elektronikára 25%, és akkor Kínával szemben egy ilyen szumma 40% az, ami így összejött. És hát ugye mivel relatív az átgazdasága az amerikai, a teljes GDP az 10% ami a külkereskedelemre, ugye export-importra kerül, és ezért ez viszonylag korlátozott marad, viszont azért, hogy támogassa a gazdaságot, nem már be is jelentette a csomagját, vagyis már elkezdték ezt bejelenteni, és hát az az igazság, hogy ez elég nagyra sikerült ahhoz képest, amikor lesz a vámbevétel, úgyhogy ez az egyik főokozója annak, hogy az amerikai hozamok elkezdtek felfelé menni, tehát ott tartunk, hogy a Trump, amikor elkezdte ezt az egész történetet, akkor azt mondta, hogy magas a külkereskedelmi hiánya az amerikai gazdaságnak, ezért vámokat fog bevezetni, és szeretné letörni a költségvetési hiányt is. Tehát innen indultunk, ehhez képest ott tartunk, hogy a vámbevételeket már rég eltapsolta, és nem lettek olyan nagyok a vámbevételek, hogy igazából érdemben javuljon az amerikai külkereskedelmi egyenleg, legalábbis egyelőre ez az elemzői várakozás, aztán persze lehet, hogy teljesen más felé megy a világ, de most az a elemzői várakozás, amit a piac azt árazza, hogy igazából az amerikai külkereskedelmi egyenleg továbbra is eléggé mínuszban marad, cserébe a költségvetésen fog javulni, tehát egy ilyen hasonló állapotba kerültünk be, csak közben vámok lettek, és egyfajta ilyen újraiparosítás.
Igen,
az,
kicsit
próbálnak végigcsinálni.
Szétbarmolta a globális piacot, és azt a rendet, ami eddig kialakult mondjuk a második világháború után, de nem baj, egyesek szerint újra kellett építeni.
Igen, hogyan hat ez a dollárra, meg a részvénypiacra, csak röviden?
Ugye a dollárban is kicsapódik ez a hangulat, a dollár is gyengült. Igazából ugye ilyen drámai cikkeket is lehet látni, hogy a dollár elveszíti globális deviza jellegét, vagy globális tartalék deviza jellegét. Amiket így lehet olvasni, meg amit én is gondolok, azért az, hogy ez nem egy ilyen gyors folyamat. Szerintem Trump egy kiváló indikátora, vagy ilyen lakmuszpapírja ennek a folyamatnak az elejére, hogy úgy vegyük, de egyelőre egyébként alternatíva hiányában szerintem a dollár marad a fő tartalékdeviza, lehet, hogy átsúlyoznak majd különböző egyéb eszközökbe is azok, akik tartalékot szeretnének tartani, ezért a dollár súlya csökken, ez szerintem abszolút elképzelhető a következő években, vagy például az új tartalékképzés, tehát a új marginális pénz, amit tartalékképzésre fognak használni, annak a nagyobb része már nem dollárba megy, de ugye a teljes tömeg azért nagyon lassan fog valószínűleg eltűnni, és ahhoz ahhoz, hogy valaki tartalékdeviza legyen, ahhoz komoly katonai Persze. erőt és komoly globális gazdasági erőt kell felmutatnia. Ezt azért így nem tudunk rábökni szerintem senkire, hogy na, ő lesz a következő, vagy na, ő biztosan
Még a yuanra se, bármennyire szeretné, ugye Kína.
Hát igen, ugye ott hiányzik azért a transzparencia
is, igen.
Ahhoz, hogy az ember igazán bízzon a yuanba. Persze jól hangzik, hogy Kína nagy, meg erős, ezért a yuan az királyság, de hát azért mindenki mélyen a lelkében néz, akkor azért nem venne yuan, szerintem. De igen.
Oké, Máté, nagyon köszönjük szépen. Jó munkát már, aztán jó pihenést.
Köszönjük,
sziasztok. Szia, Prigl Mátéval, az OTP Global Markets traderével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.